changing the paper was a good observation.
Meggyes Lajos elítélt a kolozsvári börtönben papírra vetett csodálatos sorai, melyben költői képekbe ágyazta rendíthetetlen hazafiasságát. Csak testem érzi a kint, a lelkem most is szabad. Csillagpalástba vonta a tiszta öntudat. A sorvasztó rabságot mosolygva hordozom. Éretted, szent szabadság, éretted, drága.
Szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket. Az utolsó előadást, ugye, ezzel Teleki Blanka halálával fejeztem be 1862-ben. Most egy picit visszalépünk az időben. Ugye ma van az aradi vértanúk napja, és gondoltam, hogy egy kicsit bele fogom foglalni az aradi vértanúkat is a könyvtári napok keretébe, erről is legyen benne szó. Majd meglátják, hogy azt a szép verset, amit tényleg a kolozsvári börtönbe vetett papírra ez az elítélt, végig fogja kísérni az egész estét. És majd meglátjuk, hogy milyen szép lesz, és talán még Kugonnai Vilma életét is, hogy érettek drága hón. Tehát visszaléptünk az időbe, nézzük meg, hogy mi történt a világosi fegyverletétel után, amelyik 1849. augusztus 13-án történt, majd gróf Batthyány Lajost és a aradi vértanúkat kivégezték. Börtönbüntetések, kényszerszorozások, sáncmunkák, ítéletek folytak vég nélkül. Pedig a külföldi közvélemény tiltakozott, de hajnalot nem lehetett megállítani. Teljhatalommal ruházták föl, katonai és polgári főparancsnokról, újabb és újabb kivégzéseket rendeltek. Emigrációba, bújdosásba üldözték a szabadságharcban résztvevőket. Az új épületbe vitték őket, majd a börtönbe, ahogy ugye megismerkedtünk azzal, hogy Teleki Blankát is. Aztán történtek birtokelkozások. Miért? Hogy császárhű tartnyalók megkaphassák ezeket a birtokokat. Mielőtt rátérünk Kugonnai Vilmára, hogy lássuk, tehát az aradi vértanúkat most úgy szeretném bemutatni, hogy egy búcsúlevelet fogunk felolvasni Lázár Vilmos búcsúlevelét feleségéhez, mivel ugye többségben nők vagyunk itt, és nőkről szól nőknek. Hallgassuk meg most ezt is Szájbéli Zsolt előadásával, ezt a csodálatos levelet.
Lázár Vilmos feleségének. Arad 1849. október 5-én éjjel. Mindenem e földön, kedves, szeretett vár. A lelki atya, akinek kezébe tettem vallomásaimat, és akinek kitártam tiszta öntudattal bíró keblemet, át fogja adni neked is gyűrűmet, szivartárcámat és előeszközömet, amit itt a fogságom alatt hoztál. Károlynál fogsz találni egy levelet, kedves arcképeddel, és azon kívül több boldog. Én keresztül vívtam az élet haláltusáját, meg fogok halni, mint férfi az élet. Szívem a szegény, mely érettet fog dobogni utolsó dobbanásáig, és tiszta szerelmem nálad marad. Én nem akarom átkozni a végzetet, nem, senkit. A boldogító szerelmedben eltöltött 5 év szolgál vigaszomul, midőn már el kell hagyni e földi pályát. Adj gyermekeink mindegyikének, aki lép a világba, egy emléket tőlem, jeléül annak, hogy az, aki becsületesen, tisztán élte át életét, nyugodtan hal meg, ha ártatlan is, mindenki. te pedig, éltem védangyala, kinek kezeiben létem tisztább és jobb lett, te neked, kedves Máriám, még egyszer egy utolsó Isten hozzádot mondok, és szolgáljon e vallomásod vigaszodul, hogy annak oka, hogy nyugodtan halhatok meg, te. Felteszem rólad, te mindenem, hogy bár méltó fájdalmadat nem lehet csillapítani, mert magamról tudom, hogy nem lehet, de korlátozni fogod, és azzal bebizonyítod, hogy mély kedves az én emlékeimben. Köszönsd, csókold nevemben Ármin, Lóri, Hermin, Lina, Steiner és Medjánszki minden jó ismerősömet, barátot és rokonot. Csókold meg kedves gyermekeinket, és öleld forrón szerető szívedre nevemben, miként én téged, kedves Mari, képzeletemben ölellek, és utolsó percig érted dobogó szerelmes szívembe szóltam. Isten, tiéd örökké, még a síron túl is hűséges, Jézus.
A Szent Koronát ki kellett menekíteni az országból. Szemere Bertalan miniszterelnök szerencsére magával vitte, elég kalandos utakon a nagy ládába, ugye a relikviákat, és olyan hangok is hallatszottak, hogy dobják a Dunába, törjék össze. Kossuth azt mondta, hogy el kell tenni, majd megkoronázzuk vele a cárt. Hát nem így történt, menekültek ugye, ahogy kellett, és Orsovánál elásták a Szent Koronát, sajnos egy kicsit vizes helyen, ott többször kiöntött a Duna, és vizesek lettek ugye a benne levő. Volt benne a harisnya, a palást, még a korona maga az is megsérült. Aztán titoktartást fogadtak, ugye nem mondjátok senkinek, hogy hol van, majd akkor ugye kiveszik, hogyha fordul a helyzet. De ezt a Ferenc József kopói mindent megtettek, hogy megkeressék, ugye, hogy fölkutassák, hogy hol van. 1853-ban ez azért sikerült, mert egy Varga István nevű jó ember, aki rendőr kopó volt, eljutott Londonban, és az ottani emigránsok között beépült, mint jó akaratú ember, és elárulták, hogy hol van, hol volt elásva. És 1853-ban az ő útmutatása szerint aztán megtalálták. Természetesen Albrecht főherceg volt az első, aki oda ment, és keresett olyan tanúkat, akik tanúsítják, hogy a Szent Korona van valóban abba, erről készült jegyzőkönyv, és a jegyzőkönyvet aláírták, és szépen elindultak vele előbb Pestre, majd ugye, hogy bemutassák a császárnak, aztán Bécsbe, és utána a császár megszemlélte, és nagykegyesen engedte, hogy visszahozzák Budára. Budán volt egészen addig, amíg a kiegyezéskor megkoronázták vele Ferenc Józsefet. Térjünk vissza az elítéltekhez. Amnesztiával szabadultak sokan az 50-es években, egyrészt a császár házassága miatt, másrészt a gyerekek születése miatt, harmadrészt, mikor a trónörökös megszületett, akkor sokan amnesztiát kaptak. Volt, akinek lejárt ugye már maga az ítélete, tehát lejártak az évek. Az iskolában mi csak hajnalról tanultunk, legalábbis én, de úgy is hívtuk, hogy a véres kezű. És ővel egy érdekes eset történt, ő volt egyébként, aki felavatta a láncidat a közlekedőknek, mert történt vele egy érdekes eset, hogy ő is hát ugye elment Londonba, és egy kiállításon vett részt, ahol a vendégkönyvbe beírta a nevét. Több se kellett az ottaniaknak, úgy állták, hogy futva kellett menekülni. Megérdemelte, tehát egy kis károröm is legyen ebben. A legtöbb kárt mégis Félix Schwarzenberg birodalmi miniszterelnök okozta, akiről Széchenyi Döblinbe így ír. Ezekkel a szavakkal utasította el, ha kegyelmi kérvény terjesztette elé. Ez helyesen hangzik, de előbb még néhányat fel kell lakasztanunk. valóságos rendőrállam épült ki a monarchiában. Érdekes, hogy ugye félelmet keltettek ezek, de a nemzetet az önbecsülésétől nem tudták megfosztani. Aztán itt voltak a bakfucárok, akiket gyűlöltek az emberek, és az is jellemző, hogy Albrecht főherceg lett a Magyarország főkormányzója, aki legendás volt magyar gyűlöletéről. Persze ezt mind Ferenc József tudtával tették, nehogy azt higgyük, hogy a császár nem tudott semmiről, de legfőbb tanácsadója és rossúgója Zsófia főhercegné volt az anyja, aki szívül gyűlölte a magyarokat, és ennek tettekben és szavakban hangot is adott. Egy pici kitérővel hallgassunk meg most Tonka Mihály Gólyához című verséből egy részletet, azért, hogy ezt a helyzetet egy költői ábrázolásban is lássuk.
Tompa Mihály a Gólyához részlet. Megenyhült a lég, vidul a határ, s te újra itt vagy, jó gólya madár. Az ócska fészket megigazgatod, hogy ott kitölthest teljes mazatod. Csak vissza-vissza, meg ne csaljanak család napsugár és sírópatak, csak vissza-vissza, nincs itt kikelet. Az élet fagyva van, s megtervedett. Ne járj a mezőn, temető van. Ne menj a tóba, vértől áradott. Toronytetőkön nézvényük helyett, tüzes üszökbe léphetsz, úgy lehet. Házamról jobb, ha elhurcolkodol, de melyiken tudsz fészket rakni, hol kétségbeesés ne hallanál alól, s nem félhetnél az ég villámaitól? Csak vissza-vissza, Dél-szigetje vár, te boldogabb vagy, mint mi jó madár. Neked két hazát adott végzeted, nekünk csak egy volt, s az is elveszett. Repülj, repülj, és délen valahol a bujdosókkal, ha találkozol, mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve, szép mindenzet.
Ezekkel a szavakkal és ezekkel a szavalatokkal szerettem volna bemutatni azt a történelmi helyzetet, ami volt akkor, amikor Hugonnai Vilma született. 1847-ben született, tehát kisgyerek volt még, amikor ezek a szörnyűségek történtek. Nagytétényben született, nem tudom, hogy járt-e valaki a Nagytétényi kastélyban. Érdemes megnézni, most múzeum, nagyon szép kiállításokat lehet látni. Jó magam, antikvútor kiállítást láttam benne. A család ötödik gyermeke volt. Édesapja Szent Györgyi Hugonnai Kálmán, grófi rangot viselt. Édesanyja Páncéli Riza. A kisfilma oktatását házitanító végezte, mint akkor nagyrészt. Édesanyja viszont egy tűzeset kapcsán kint töltötte a megázott, jött egy eső, megázott, kint töltötte az éjszakát, és tüdőbetegség fejlődött ki nála. Gondolt arra, hogy fertőző lehet ez a betegség, ezért elszigetelte magát a gyerekektől. Naponta csak pár percet találkozott velük, de figyelemmel kísérte fejlődésüket. A tanulmányi előmenetelükről mindig kérdezte őket. Lehet, hogy akkor gondolt arra a kis Vilma, hogy orvos szeretne lenni, és állítólag padláson török babákat talált, amiket ő bekötözött, gyógyítgatott. Később Pestre került leánynevelő intézetbe, ahol bentlakásos tanulóként megszerezte a nők számára az akkor legmagasabb képesítést, ami még nem jelentett érettségig, később erről szólt. Egy intézeti társnője révén megismerkedett Szilassi György földbirtokossal, akihez 18 éves korában férhez ment. Pándra költöztek, majd lehet látni, Szilassiról nem találtam képet, de Szilassinak az édesapja, a Gunnai Vilma apósa, nagyon híres mezőgazdász, kertész, növénynemesítő volt, a Pándi megynek a gondolom a nemesítője. Tehát ő híres ember volt. Férhez ment, de sajnos a fér nagy mulatós, kártyás ember volt. Barátnőket is tartott, és gyakran hagyta magára a feleségét, így Vilma nagyon magányos lett. De mikor hazajött és lelkiismeret furdalása volt, akkor ékszerekkel lepte meg a feleségét. Ezeket az ékszereket aztán később külföldi tanulmánya alatt kézzé tette, és ebből tudta finanszírozni azt, hogy orvos legyen. Egy év múlva született egy kisfia, és megint annyira szerette volna ő nevelni, ő szoptatni, de anyósa nem engedte. Tehát abban az időben ezekben a körökben nem volt divat, és hiába volt kérés, hiába volt, mégse engedték neki. Viszont egy szerencse volt, hogy nagy könyvtáruk volt, és sok lapot járattak. Ezek külföldi lapok is voltak, pesti lapok, és tudományos lapok. Belevetette magát az olvasásba, ugye, a magány elől. Épp az apósa közben himlőt kapott, és a Vilma gondos ápolásának is hatására szerencsére meggyógyult. Hálából ő is ékszereket vett a menyének, majd ugye ezek is eladásra kerültek az egyetemi évek alatt. De annyira erősödött benne a tanulás utáni vágy, hogy ő orvos legyen. Hallgassuk meg most Pekáriné Mindenki Csilla előadásában egy kis részletet a Vilma későbbi életrajzából, tehát ő maga írta le, amelyből megismerjük, hogyan indult el a tanulás útján Zürichbe.
Azon időben, vagyis 1872-ben szállingoztak a hírek Zürichből, illetőleg az ottani nő orvostan hallgatókról, és Midön ismét egyszer felolvasta a férjem napilapból a megfelelő jelentést, én sóhajtva mondtam. Ah, a boldogok! Férjem indulatosan kifakadt. Ha oly boldogságnak tartja a tanulást, menjen és tanuljon, én nem állom útját. Kezet rá, szóltam, és felé nyújtottam jobbomat. Ő felcsapott. A magyar ember felcsapása még akkor is, ha elhamarkodásból, ha indulatból történik, azonos a legszentebb esküvel. Közöttünk is így volt, mert nem történt akadály, hogy még azon a napon bepakolja, és atyámhoz menjek Téténybe, majd Zürichbe.
Mielőtt elkísérjük Vilmát az egyetemre, ugye most már 1872-ben vagyunk, nézzük meg, hogy mi történt ez idő alatt az ánkon, az önkényuralom után. Fejlődött az irodalom, a nyelv, a kultúra, és már mint annyiszor a középkorba is emlékeztek rá, őrizte, éltette a nemzet szabadságát. A magyar szírjászásról a múltkor elég részletesen beszéltem, és a magyar színjátszás egy küldetést teljesített. Végre nem kellett német nyelven, ugye végre lehetett magyarul. Sőt, Buda városa olyan törvényt hozott, hogy megtiltotta, soha többé nem lehet németül, német nyelven játszani a színházba. 1862-ben Madás megírta az ember tragédiáját. Miért a Nemzeti Színházban 1883-ban bemutatta, ugye emlékeztek rá, hogy két hete, három hete, ünnepeltük a Magyar Dráma napját, amikor ugye bemutatták az ember tragédiáját először a Spangárdiak keretében, átadásának keretében. Aztán az Operaház, aztán a Vígszínház, Jókai, nem akarom itt most nagyon részletesen, mozgásba lendült a gazdaság, bankházak, vasutak, stb. Jobbágy felszabadítás, mezőgazdaság és élelmiszeripari termékek. De előtte, mindezek előtt megtörtént a kiegyezés. A kiegyezéshez vezető utat úgy mutatom be, hogy bemutatok megint egy asszonyt, aki ezen munkálkodott, és ő pedig a császárné szeretett Cicin, aki szívből szerette a magyarokat. Ahogy anyósa gyűlölte, ő úgy szerette. olvastam olyan könyvet is dacból. Nem hiszem, hogy dacból. Ugye vérhez ment a Sziszi Ferenc Józsefhoz, de utólag már tudjuk, hogy boldogtalan volt a házasság. Egy fantáziátlan vér volt, majd lesz róla szó, ez a Ferenc József. És egy mindenbe beleszóló, magyarokat gyűlölő anyós. Egy szót nem mondhatott ez a szerencsétlen császárné, anélkül, hogy ne kritizálják. Nem öltözhetett úgy föl, nem állhatott szóba valakivel, hogy ne szóljanak bele, és mindenről tudott az anyós a besúgó hada miatt. Sziszi a magyarok felé fordult, ezért azért, mert felolvasó nője és tanárai is magyarok voltak. Többször járt hazánkban, megszerette népünket, és nagy kedvel kezdte szép nyelvünket tanulni. Aztán, amikor egy magyar küldöttség érkezett Bécsbe, nagy meglepetésre magyar ruhában, magyar nyelven üdvözölte őket. Akkor ismerkedett meg Gróf András Gyulával, úgy hívták őt, hogy a szép akasztott, mert jelképesen felakasztották a szabadságharc után, mert ugye mivel Párizsba emigrált, nem tudták őt valóságban felakasztani, aztán később ugye amnesztiát is kapott, akit Deák Ferenc hívott a politikai életbe, és így jött aztán vissza. Ketten Andrássy és a császárné életre szóló barátságot kötöttek, vagyis nem lehet letagadni és semmibe venni azt a hatást, vagy azt a befolyást, amelyet a férjére gyakorolt, elősegítve és sietetve a kiegyezést. Olvastam leveleket, amiben bombázza a császárt, hogy gondold meg, miért jó nekünk ez, és miért kell Andrássy, és miért kell Deák, hallgass meg, és újra, és újra, és nem fáradva ez a Sziszi. Ehhez kellett azért egy, hogy Ausztria megsemmisítő poroszoktól megsemmisítő vereséget szerezzen 1866-ban. Lényeg az, hogy 1867. június 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént a koronázás, azzal a Szent Koronával, amit ugye megtaláltak, és Budán őriztek. Simor János hercegprímás és András Attila tette a császár fejére Magyarország Szent Koronáját, Budán a Mátyás templomban. És álljon most itt egy szubjektív vélemény Ferenc Józsefről. Mondjuk tényleg megint nem tanultunk az iskolába. De higgyék el nekem, hogy nagyon-nagyon sok könyvet, életrajzot, tudományos cikket olvastam róla. Kialakult bennem egy kép, amit most megosztok önökkel, hogy mint ember, mint uralkodó, tevékenységében nem volt csak köszönet. Milyen volt, mint ember? Jó tulajdonságait egy kezemben meg tudom számolni, ebből mondok kettő, kötelesség, tudat és szorgalom. De nem voltak érzelmei. Siralmas az, ahogy a családjával kapcsolatot nem tudott teremteni. Be kellett jelentkezni, ha akár a fia, vagy akár a lányai szólni akartak hozzá. Étkezéskor nem lehet zavarni, hogy hát elmondom, hogy mi történt ma. Hihetetlen ez a sivárság. Az uralkodáson és a vadászaton kívül nem érdekelte semmi. Sem a... Ja, még ezt mondja, hogy az udvari színház előadásai igen, mert később egy színésznő lett a barátnője. És csak egy jellemző adatot kiírtam, élete folyamán 5 millió állatot gyilkolt le vadászatok során, 5 millió felkiáltó jel, amivel dicsekedett is, naplót vezetett, és ebbe szorgalmasan leírta a legyilkolt állatok számát és fajtáját. Nem olvasott, nem érdekelt a művészet, a technikai fejlődés, utolsó éveiben se volt fürdőszobája, egy vaságyon aludt, mint 30 évvel ezelőtt. Hosszú életet adott neki a Jóisten, és az új generációk már nem tudták, ugye, ők már abban nőttek föl, hogy a kiegyezés után megindult a fejlődés, amit boldog békeidőt néven ismerünk most is, egészen az első világháborúig, amit ugye nagy háborúknak nevezünk. De most visszatérünk megint Ugonnai Vilmához. mégpedig 1872. szeptemberében megkezdte tanulmányait Zürichben, a Zürichi Egyetem orvostudományi karán. Hát ugye az ékszereket kellett eladnia, hogy tudja fedezni a tanulás költségeit, ezért először egy hotelba lakott, de később egy panzióba költözött több társnőjével, hogy így is tudjon spórolni. Az édesapjától sem tudott pénzt kapni, sem a férjétől. És a szünetekbe se utazott haza, hogy azon is spóroljon, mert a hazautazás sokba került. Érdekesség még róla, hogy olvasott egy cikket a vegetáriánusról, és ezért ezt az étkezést kipróbálta. Lemondott a húsevésről, és 80 napon keresztül csak gyümölcsöt evett. És az élettel tanárának be kellett erről számolni, és a 80 napon keresztül csak azt állapították meg, hogy egy kicsit fogyott, de sem testileg, sem szellemileg nem befolyásolta ez. Később aztán átköltözött egy másik panzióba, folytatta vegetáriánus étrendjét, kiegészítette tejjel és kenyérrel. Tehát zöldség, gyümölcs, tej, kenyér. Nem az a kenyér volt, ami most, nem az a tej, és nem az a nagyon permetezett zöldség, ezt azért csak úgy jegyezzük meg. Nagyon szorgalmasan tanult, annyira, hogy professzora ott akarta marasztalni, hogy maradjon ott, de ő hazavágyott. 1879. február 3-án kiváló eredménnyel befejezte tanulmányait Zürichben. A disszertációja egy nagyon érdekes téma. A diftériás gyerekeknél akkor alkalmaztak először gépmetszést, és ő ezt dolgozta föl, a professzorának a műtéteit, statisztikai számokkal, egyebekkel, nagyon érdekes, és, de mégis hazavágyott. Miért? Ugye volt egy gyermeke, aki nagyon hiányzott neki. A másik pedig azt mondta, magyar orvosként magyar betegeket szeretnék gyógyítani. De ahhoz, hogy megértsük, hogy ez az életcél miért csak évekkel később valósult meg, engedjék meg, hogy ismét tegyünk egy kis kitörőt az akkori oktatás helyzetére. 1868-ban megjelent egy népoktatási törvény, amit Báró Ötvös József, akkor vallás- és közoktatásügyi miniszter terjesztett elő, egy teljesen új megközelítésben népiskolákat kellett létrehozni. Azért, hogy azok a szegény gyerekek, akik falun élnek, ők is tudjanak tanulni. Ez kötelező volt. Hogy aztán hogy tartották be, hogy még a libákat még legeltetem, és én csak októberben megyek, vagy még a krumplit ki kell ásni, és később megyek, ez egy más kérdés. De elvileg kötelező volt, 6 osztályos elemi, lányok, fiúk külön, de az oktatás tárgya ugyanaz volt nekik. Óriási probléma volt, a Balassagyarmati levéltárban találtam ilyen kérelmeket, hogy beírták a faluból az elöljárók, hogy igen, de nincs épület, igen, de nincs felszerelés, igen, de miből vegyünk vadokat? Nem volt ez olyan egyszerű, de mégis azért Ötvös József elindult ezen az úton, és később, még egy kitérő, legalább 30-szor, ha nem többször olvastam, Gárdonyi Géza az Én falum című novellás kötetét, nem lehet letenni, és nem lehet nem újra és újra elolvasni. Ebből megismerhetjük az akkori falunak az életét, az iskolás gyerekekét, és Gárdonyinak az a finom, bájos, csak rájellemző ábrázolásában. Később a 4 elemi iskola elvégzése után lehetett tovább tanulni, tehát akkor már nem hadd csak 4, úgynevezett polgári iskolában, ez még a második világháború előtt is volt, hogy elvégeztek még 4 polgári, igen. Hiszen, gondoljunk bele, Ötvös József is rájött, hogy azt megoldottam, hogy legyen tanítás a gyerekeknek, de ki fog tanítani? Ezért 1869-től tanító és tanítóképző intézetek alakultak. Ahol 3 évig tanultak még, ezek után, az iskolák után, de ez még mindig nem az érettségi volt. És ugye nem lennék itt, hogy nem kerülne megint ide Szabó Magda, hogy kerül ide, ugye? Kedvenc írónőm, tudjátok. Az ő édesanyja, Jablonczai Lenke, 1902-ben tanító női vizsgát tett. Hozzáteszem, hogy tegnap ünnepeltük Szabó Magda 160. születésnapját, és bemondta a média, hogy hány nyelven is ünnepelték, Angliában, még Amerikában is őt, annyira szerették, és még külföldön is megismerték, de ezt csak zárójelbe jelzem meg. Szóval 1902-ben tanítónői vizsgát az alábbi tárgyakból tett, fölolvasom. Hit és erkölcstan, neveléstan, oktatási módszertan. Hogy hogyan? Igaz, milyen érdekes? Magyar nyelv és irodalom, hazai és világtörténelem, hazai alkotmánytan, hazai földrajz, természetrajz, természettan, vegytan, ének, mennyiségtan, rajz, zene, német nyelv, háztartástan, testgyakorlás, női kézmunka. Részlet Szabó Magda, Régi Módi Történet című általam 20-szor elolvasott édesanyja és családja életrajzi ihletésű regényéből. Amikor tehát Vilma friss diplomával a zsebében hazajött Zürichből, hát arcúcsapásként érte, hogy nem gyógyult. Hát hogyhogy. Azt tanácsolták neki, hogy szerezze meg a bába képzést, és akkor kiteheti a háza falára, hogy mind bába a nőkkel foglalkozhat, gyógyíthatja. Hát azért ez igen megalázó volt, de mégis bábasszonyként működött, elviselte azt, hogy így van kiírva a neve, és persze elsősorban volt egy gyógyított. Ez is az ő nagyságára, hogy mégis gyógyítok, mindegy, hogy hol. Ha lenéznek is érte, hiszen sok ismerőségtől sok lenézést kapott, hogy képes vagy ezt kitenni. Igen, mert gyógyítani akarok, mert az akarat, amit el akarok érni, az mindenek felett. Pedig felmerült már akkor a gondolat, hogy női bajokkal szívesebben fordulnának nőorvoshoz. Markusovszky Lajos professzor egy írásában egyetértett ezzel, mint hiába. Annyit engedélyeztett Vilmának, hogy érettségi vizsgát tehessen. Hogy legalább elinduljon azon az úton, ami majd a diplomának a honosításához fog vezetni. Igen ám, de meg kellett tanulni a görögül. Mert akkor az érettségi vizsgán a latin és a görög nyelvet szükséges volt ismerni. Innentől reménykedett, hogy ezzel már hamarosan elismertetheti diplomáját, de tévedett. Ötvös József után Trefort Ágoston vallás és közoktatásügyi miniszter elutasította orvosi oklevelének elismerését. Hallgassuk meg most kettejük beszélgetését, Csilla és Zsolti tolmácsolásában, Csilla, mint Hugonnai Vilma, Zsolti, mint Tréfot Ágoston.
Miniszter úr, kegyelmes uram! Zürichben megszerzett orvosi diplomám nosztifikálását méltóztassék engedélyezni.
Sajnos nem tehetem. Az érvényben lévő törvények alapján ezt a kérését meg kell adni.
Megvallom, az ambíció hozott vissza hazámba. Kecsegtetett a remény, hogy az, amit más nő más országban ki tudott vívni, ki fogom én is hazámban vívhatni. Magyar nő vagyok, mi sem természetesebb annál, mint hogy hazámban óhajtottam letelepedni. Hol remélhet a polgár szívélyes fogadtatást, hanem a hazájában.
A nők felforgatnák az államot, ha tudományos téren egyenjogúsítanánk őket a férfiakkal.
Micsoda alapon nyugodnék az az állam, melyet egy néhány intelligens nő felforgathatna. Szégyelleném, ha csak ugyan ilyen államnak volnék gyermeke.
Sajnálom, nem tehetek semmit. Áthidaló megoldást javaslok. Praktizáljon úgy, mintha diploma lenne a zsebében. Ígérem, sem az állam, sem a hatóság nem fogja zavarni.
Kegyelmes uram, ezt nem fogadhatom el. Hivatalos keretek között szeretnék praktizálni.
Még egy segéd orvosi állást sem ajánlhatok fel. A törvény megköti a kezem.
Hát Ezek után a doktornő sértettnek érezte magát jobban, de időközben házassága is tönkrement. Abban az időben ez rendkívül bonyolult procedúra volt, de az ő esetükben 2 évig tartott. Közben Vilma természettudományi közlemények című lapban ismeretterjesztő cikkeket produkált. Megírta a Nők munkaköre című értekezést, melyben a munka és a családi élet harmóniájáról írt az iskolai reformok fontosságának tükrében. Másodt a családi élet, ahol a jó szívhez, jó akarathoz még művelt én is párosul, mondta. Válása után aztán végre hozzáillő társa talált, a megözvegyült Varta Vince, vegyészakadémikus, felesége halála után első páciensként felkereste a doktornőt, és egymásba szerettek. Ez a két rendkívüli ember egymásra talált. A válás után összeházasodtak. A fér kémikus, műegyetemi tanár, bölcsész doktor, a műegyetem könyvtárának vezetője, fejlesztője, a pécsi zsolnai gyárban később alkalmazott csodálatos teozinmáz felfedezője volt. Itt lehet látni a pécsi, sokan, biztos sokan látták ezt a díszutat, csak annyit róla, hogy ezt az eozigmázas technikát alkalmazták a középkorban, de nem árulták el senkinek. És hogy hogyan kell készíteni. Varta Vince volt az, aki rájött, hogy az égetés során vas, réz, mangán és ezüst vegyületeket használnak, és akkor ez beépül a mázba, annak a nagy hőnek a hatására, és csodálatos színeket fog létrehozni. A házaspárnak 1888-ban kislánya született, és ebben az évben férje érésére megszüntette a szülésznői praxisát. Sikeres volt ez a házasság, Vilmát férje mindenben támogatta, főleg a diploma honosításának küzdelmeiben. 1890-ben Veres Pálné, aki ugye a nőnevelés élharcosa volt, egészségtelen tanítására kérte fel Vilmát az Országos Népképző Egyesület iskolájában, Nőképző Egyesület iskolájában. Itt 6 éven át tanított ragályos betegségekről, gyermek- és betegápolásról, gyermeknevelésről. Erről a doktornő így emlékszik vissza, csak egy mondat, sajnos sok szülő felháborodott és kivette lányát az iskolából, ahol azt tanították, hogy nem gólya hozzá a kisbabát. Aztán elérkeztünk 1894-hez, ahol már nem Dréfolt Ágoston, hanem Blasics Gyula a közoktatási miniszter, és kérte ez a nőegyesület, hogy kérje fel a budapesti orvosi kart, hogy döntsék el, megnyitják-e a pályát a nők előtt. Igen, választhatta. Végre. Vagyis ezért 1895-ben 3 karon engedélyezte a miniszter, hogy nők is tanulhassanak, orvosi karon, bölcsészet karon és gyógyszerész karon. Hugonnai Vilma beadhatta kérelmét, mivel arról is rendelkeztek, hogy aki külföldön szerzett diplomát, az hogyan honosíthatta. Csak nem 20 évvel a Zürich Egyetemen szerzett diploma után még azért 3 szigorlatot kérte tőle, hogy biztos legyen. És ennek a teljesítése után 1897. május 16-án kerül sor az ünnepélyes doktor leavatása. 50 éves. 50. Hihetetlen. Ez a küzdelem. Első magyar orvosnőként vehette át a magyar oklevelet. Több család őt választotta házi orvosául, ambuláns betegeket látott első, olyannak elismerték a tudását, hogy konzíliumokra hívták őt. Orvosi naplójából tudjuk, hogy a társadalom minden rétegéből volt betege, és azt is tudjuk, hogy a szegényektől nem fogadott el pénzt. Ez a jó férje sokszor belement, ha későjjel hívták, és elkísérte őt, hogy ne menjen egyedül. Vilma fordította és szerkesztette a Nő, mint házi orvos című könyvet. Ez nagyon sok kiadás megélt. Szerettem volna antikváriumban megvenni, nem sikerült. De az interneten beleolvastam. Csodálatos mű, mivel abban az időben annyira tudatlanul mentek férhez a nők, hogy ez egy, aki ezt elolvasta, egy alapműnek számított. Hiánypótló volt. Vilma kifejtette, hogy a nők kenyérkereső munkája és a házasfelek egyenlő műveltségi szintje a családi élet szempontjából nagyon fontos. Aztán már sajnos az élete tragédiáktól sem volt mentes, ezt az egyetlen kislányát 20 éves korában elvesztette, tüdőbetegségben. Mint gondoljunk bele, mint orvos nem tudta megmenteni. Milyen iszonyú tragédia, de hol volt még akkor ugye a penicillin? Szeretett férjét is elvesztette későn, de megözvegyülve is folytatta a hivatását, sőt, új utakon járt. Elvégezett egy haditsebészeti tanfolyamot, ugye? Jön az első világháború, amit nagy háborúnak hívunk. És nem csak, hogy a hadis kezelte ezeket a hadisérülteket, abba is segített, hogy az ellátások folyamatosak legyenek, ma úgy mondanánk, hogy megszervezte a logisztikát ezzel a csúnya szóval. Munkájáért 15 augusztus 17-én hadiszalagos kitüntetés kapott. Az erről szóló díszoklevelet lehet itt látni. Itt nem tudom, hogy látható-e, Ferenc Szalvátor írta alá, aki a legkisebb, Sziszinek a legkisebb gyereke, Mária Valériának volt a férje. Nem jó férje, tegyük hozzá. Élete utolsó évét egyedül töltötte, de még mindig fogadott otthonában betegeket. Még megérte a trianoni szégyenletes beikeszerződést, 1922-ben szívinfarktus okozta a halálát. Akkor volt egy orvosi hetilap, aki minden orvosról oldalakon keresztül írta a nekrológokat. Róla meg se emlékeztek. Mintha nem is lett volna. Micsoda szégyen. Még rövid hírbe sem. A Rákoskeresztúri temetőben temették el először, vagy 1980-ban a Kerepesi úti Nemzeti Panteonban helyezték el hangvait szeretett férje mellé. De amikor meghalt 22-ben, már akkor több száz orvosnő tanult, és már akkor gyógyítottak is hazánkban. Hugonnai Vilma életét tehát most végig kísérhettük 1847-től 1922-ben bekövetkezett haláláig. És remélem, hogy megismerkedtünk a történelmi környezetből, amiben ő él egy-egy szeretével. Azért hoztam ide az oktatást, a koronázást, hogy egy kicsit lássuk, hogy mely korban élt. Ahhoz, hogy orvos legyen Magyarországon, nagyon rögös utat kellett bejárnia. De ő rendíthetetlen kitartással, erős akarattal elérte célját és példaképünk lehet. Érdekes, hogy 2010-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Hugonnai Vilma díjat alapított, mire a női orvoskutatók munkájának elismerése sére az esélyegyenlőség elében. Hát még ma is kell? Nem tudom, ez kérdés volt. Hát eddig tartott az előadás, köszönöm, hogy meghallgattak. Vannak itt olyanok közöttetek, akik az első előadástól mostanáig mindegyike részletek. Remélem, hogy sikerült a történelemnek mélyére ásnunk 1490-től 1922-ig. Egy-egy kis szeretkét fölszínre hoztunk úgy, hogy közben 7 híres nagyasszony életével megismerkedtünk. Nem volna ugye befejezve ez az előadás, ha nem lenne házi feladat. Gárdonyi Géza az Én falum című művének elolvasása. Integetnek, hogy nem. Azon kívül a Magyar Szent Korona rendkívül érdekes, izgalmas történetének megismerése. Elásták, megtalálták, úton elveszett, visszamentek érte, elzálogosították, megvették, stb. Nagyon érdekes. Készülök Mikszár Kálmán különös házasságát földolgozni. Ugye kétszer vett el ugyanazt a hölgyet, méghozzá Mohorán, ahol az én szüleim is nyugszanak, és ha így nézek Mohorán a temetőbe, 3 méterre, ott van a Maus család, ahonnan ahol a Mikszát nénak ott nyugszik az édesapja és a rokonsága. Hogy aztán ez mikor valósul meg, azt nem tudom, de már leléltárban megtaláltam azt a okiratot, amit a Maus Ilona beadott a bíróságra, hogy el szeretne válni. Ez az első házasság, utána nagyon érdekes. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és remélem akkor a koronavírus nem szól közbe, és lesz folytatás.
Lárika, nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt az érdekfeszítő előadást, és azt hiszem, hogy a jövőben biztos vagyok benne, hogy még találkozni fogunk, mert ilyen érdekességeket valóban, amiket ma is hallottuk, nem mindig tud az ember, tehát nem mindig, aki csak egy könyvet olvas el bizonyos valakiről, hogy ezek az érdekességek abban megtalálhatók. És pontosan ma is kiderült, mert én magam is, mint gyerekkoromban, nagyon-nagyon szerettem Kertész Erzsébetnek a könyveit olvasni, mint lány. Ez ugye egy csíkos lányregényben jelent meg, a Vilma doktorasszony című könyve, és nagyon-nagyon tetszett. De az, hogy egyszer egy ilyen emberközeli előadásban hallhatok róla, hát ez különösen. Köszönöm szépen! És annyit szeretnék még mondani, hogy biztos, hogy nem csak a magam nevében köszönhetem meg ezt a sok érdekes dolgot, hanem a mindannyiunk, akik itt vannak. Köszönjük szépen!
Éppen köszönöm! Csillának, igen. És Szájbéri Zsornak, hogy az olvasásukkal kiegészítették és emelték ezt az egészet. Petáriné, Mincentes, mint Humonnai Vilmának, és Szájbéri Zsoltnak, mint Réford Ágostonnak. A kérdésekre lesz alkalom megint, úgyhogy várom a kérdéseket, akár ott. A gyógyteákat én szedtem, én szárítottam, szíveskedjetek megkóstolni. Mindegyik teje olyan, hogy nyugodtan meg lehet inni, tehát nem valami drasztikus, nem fog okozni semmit, nem allergizáló, tehát kóstoljátok meg, és közben lehet még beszélgetni, kérdezni.